E-percek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
Üdvözlünk minden kedves rádióhallgatót, ez itt az Eper Rádió, és benne az E-percek című magazinműsor. Jó magam, Jámbor Bálint vagyok, és a műsor folyamán közreműködik majd Székács Linda, Fodor Fanni, Opé Laura, Tóth Petra, Kis Emőke, Horváth Laura, Pálóczi Roberta és Hornyák Bence. A technikát Őri Soma kezeli. A műsor kísérleti és szerkesztett adás. Ma április 4-e van, és a mai témáink a következők lesznek. Először Netflixről fogunk beszélgetni, később ebéd az aluljáróban, azután időutazó a jövőből. Ezt követően hírek következnek, majd a műsor második felében egy interjúval folytatjuk, Tóth Andrással, a Vígszínház színészével készítettünk interjút, ezután következik a karrier, szülő, továbbtanulás téma, és a végén a hajléktalanság, illetve az adakozási szokásainkat fogjuk megbeszélni. Tartsatok velünk, jövünk vissza azonnal!
E-percek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
És ez itt továbbra is az Eper Rádióban, az E-percek című magazinműsor. A pontos idő 15 óra 17 perc, és hogy ígértük, az első témánk a Netflix lesz. Egyébként a stúdióban ugye Székás Linda.
Sziasztok!
Hornyák Bence.
Sziasztok!
És Opé Laura.
Sziasztok!
Hát a Netflix ugye szerintem mindenki ismeri, hogy hallott már róla, legalább szinte minden háztartásban van egy előfizető, uralja a piacot, én azt gondolom, nem néztem statisztikákat, de így vaktában ezt tudnám mondani. Viszont most, hogy egészen új dologgal rukkoltak elő, vagy új dolog ez? Nem tudom, Bence, segíts nekem.
Igazából most már nem számít olyan új dolognak, mert még decemberben jött ki a Black Mirror által egy Bandersnatch-nek nevezett epizód, ami egy ilyen interaktív sorozat volt, tehát hogy élőszereplős és interaktív volt, vagy mi dönthettünk, hogy a karakter hogyan reagál bizonyos dolgokra.
Tehát kezünkben van a döntés, hogy hogyan alakul a történet.
Pontosan.
És te ezt láttad, illetve hát ezt látjuk, ezt játsszuk, ezt megfogalmazni, mert elég interaktív.
Hát én inkább az élvezzük szót használnám. Mm-hmm. Tehát, hogy játszod, úgynevezett játszod, mert ugye te választod ki a lehetőségeket, de közben élvezed azt, hogy látod is, amit csinál. Nagyon jó a képi világa is például ennek a résznek, és nagyon jól ki vannak dolgozva a részletek is. Tehát, hogy vannak benne olyan minimális ilyen kis easter egg-nek nevezett, tehát ilyen kis rejtett kis dolgok, hogy a karakter egy idő után éppen elkezdi érezni, hogy őt, mint hogyha valaki kívülről irányítaná, és akkor ellenáll például.
Wow, tehát ilyen dupla interaktív ráadásul, ahogy így most ezt beszűröm. Mert ugye, igen, amiről én tudok, ugye régen volt ezek kis kalandkönyvek, ahol az ember az adott oldalra lapozással tudott a sztorin alakítani. Igen, illetve ugye voltak, hát a játékokat ismerjük, ahol vannak döntéshozati lehetőségek, azonban filmekről én még nem hallottam. Ezen a sorozaton kívül van más is, vagy ez, hogy áll most ez a része ennek a piacnak?
Hát én igazából nem sokat tudok róla, a Black Mirrorról hallottam, meg többen is mondták már, hogy ez nagyon jó, én még nem próbáltam ki, mert én azok közé tartozok, akik nem fizetnek elő a Netflixre egyelőre, bár erősen hívogat, hogy kipróbáljam az egyhavi ingyenes szolgáltatását, úgyhogy majd lehet nyáron rászokok, de egyelőre így a suli mellett nem szeretnék ráfüggeni.
Hát nehéz ellenállni, igen.
Igen, de én még nem hallottam róla. A játékokat ismerem egyébként, még mikor kisebb voltam, akkor játszottam is ilyen interaktív dolgokkal, de nekem kicsit ilyen elképzelhetetlen volt, amikor megjelent ez az egész, hogy úristen, hogy ez hogy működik, hogy nézek egy filmet, de hogyha belekattintok, akkor azt így érzik, vagy hát ez, hogy tudták így megcsinálni.
Hát igen, nem semmi, hogy áttörik ezt a falat most már rendszerűen, ugye ezzel is meg volt. Sok olyan filmet láttunk már, ahol a szereplő, főszereplő, a sztori a nézőhöz szólt, akár közvetlenül is, igazából, amire én emlékszem, az a Deadpool volt az első, ahol rengetegszer a főszereplő kiszólt, és beszélgetett velünk a nézőkkel, ez a fal áttörés, és már megjelenik ilyen méretekben is. Mennyire lehet azt mondani, hogy egy ilyen sorozat, egy olyan sorozat, ahol ennyire a mi kezünkben van az a hőlapkal történet, hogy esetleg elveszi azt az érzést, azt a filmes, nem is tudom, hogy mondjam, hát érzést, hogy leülünk, és mi azért ülünk le egy filmet megnézni, hogy azt valaki megírta, kitalálta, lerendezte, és az úgy van jól megírva, ahogy van, és mi csak élvezni szeretnénk, azonban hogy nekünk itt bele kell alaposan szállnunk.
De szerintem ez össze sem hasonlítható egy normál filmmel, mert eleve nem ülsz le szerintem egy ilyet úgy megnézni, hogy ez ilyen pihentető, hanem ilyenkor szerintem nem tud kikapcsolni az embernek az agya, hanem folyamatosan azon gondolkozik, hogyha még nem látta ezt, hogy vajon mi lehet majd a következő lépés, hogyha belekattintok, akkor mi fog történni ezzel a karakterrel, hogyha én kiválasztok valamit, szóval így hát ez a pihentető érzés biztos, hogy nincs meg benne, viszont én most így elgondolkoztam azon, hogy azért az ilyen filmeket nem nagyon lehet moziban leadni.
Pont erre mondtam én is, hogy mi lesz a következő lépés, hogy moziban lesz mindenki támítva a kezébe, és onnan ülve fogják a cselekményt befolyásolni. Milyen hosszú, ugye teljes, hát mindig játékmenet, akkor nem játékmenet, hanem filmmenet, filmélmény.
Hát ennek a Bandersnatch nevezetű epizódnak ez, hát úgy összesen, hogyha végigmész minden egyes lehetőségen, egy ilyen bő 3 órát azért ott ülsz a monitor előtt, vagy a telefonod előtt, hogy szépen végigjázd.
És hogyha mondjuk egy úton mész végig, az mennyire?
Van benne, ami kb. 10 perc maximum, tehát hogy ilyen nagyon rövid, de a leghosszabb is azt hiszem az 1,5 óra volt.
És az a 10 perces az úgy mi? Mi történik a karakterre?
Hát ugye alapjában véve úgy indul, hogy ez egy programozó srác és egy játékot csinál meg, és ez a 10 perces ez kb. Annyiból áll, hogy felhívja egy cég, hogy dolgozzon náluk, és akkor elfogadja, hogy jó, akkor az irodába csinálja meg a játékot, és utána a következő bevágás, hogy karácsonykor kijött a játék, de nem lett nagy siker, tehát hogy borzalmas lett, mert ugye bent csinálta, nem a saját ötletei alapján, és így vissza is dob rögtön ahhoz a döntéshez, ahol ezt így eldöntötted, hogy az irodába, vagy egyedül otthon csinálod meg.
Mondjuk ez így elég unalmasnak hangzik.
Neked tetszenek az ilyenek?
Imádom.
Személy szerint. És a környezetedben így mit mondanak róla? Hogy miért szeretik ezt?
Igazából szerintem van egy nem is tudom, fura feelinget, tehát egy nagyon fura érzés az egész, hogy amúgy, amit a Bálint is mondott, hogy leülsz, és akkor pihentető, tehát itt nincsen meg az, ebben benne van az, hogy mondjuk kiválasztod hogy mit fogsz csinálni, vagy mit csináljon a karakter, és benned van az, hogy úristen, most akkor mi lesz a következménye az egésznek, mert hogyha úgy nézed, igen, csak egy sorozat, viszont ugyanúgy élőszereplős, és így, hogy mi lesz vele, tehát hogy annyira fenntartja azt, hogy nézd, és hogy csináld, és hogy legyen, hogy egyszerűen nem tudsz közbe pihenni, és nagyon izgalmas. Tehát vannak benne olyan megoldások, amik így mindblow, tehát hogy felrobban az agyad, mert annyira jól megoldották.
Mondjuk én a Black Mirror-val kiindulva arra gondolok, hogy vannak benne azért biztos, hogy hát gondolom olyan végkifejletek is, amik nem éppen kellemesek, hogy az neked milyen érzés, hogy mondjuk ha meghal a karakter, akkor így arra gondolsz, hogy ezt én csináltam vele.
Igazából mondjuk ez pont nincs. Tehát, hogy én legalábbis nem így voltam, hogy úristen meghalt szegény, mert ugye tudom nagyon jó, hogy nem. De vannak benne, tehát a Black Mirror-ra ilyen reflektáló kiegészítések, tehát, hogy ugye, amit mondtam az elején is, hogy a karakter egyszer csak érzi, hogy valaki irányítja és próbál ellenállni, de van benne egy olyan is, hogy egy másik karakter, az tudja nagyon jól, hogy a döntésekkel vissza tud ugrani korábbra, vagy hogy túléli, mert van egy olyan rész, ahol ő leugrik az erkéről, spoiler veszély, és tudja nagyon jól, hogy ugyanúgy találkozni fognak még, mert tudja, hogy mi történik a sráccal.
Nagyon jól hangzik, lehet hazamegyek, és csak azért előfizetek a Netflixre, hogy ezt megnézhessem.
Próbáld, biztos, hogy megjel. Igen. Most ezek után hallgatva lehet, hogy én is.
Igen, amúgy én hallottam, hogy nem csak ilyen újításai vannak, szóval nyilván ez a legnagyobb újítása a Netflixnek, de mostanában de nekem az újdonság, hogy dokumentumfilmeket is kiadnak.
Hát nagyon terjeszkedik, és egyre inkább veszi át a televíziónak a szerepét. Én azt gondolom, hogy ezzel, hogy tényleg lassan már minden olyan tartalom elérhető lesz, olyan fajta tartalom elérhető lesz ezeken a fajta streamelhető online felületeken, amelyek a tévében szerintem meg vannak szánalva a tévének a napjai, mert most ez nyilván így hosszú távra, de én ezt gondolom, és az, hogy az új generáció, akik most felnőnek, itt a fiatalok, mondjuk én még ugye, amikor mondjuk kisebb gyerek voltam, pont nem érte el még, hogy minket ez a világ.
Igen, kimaradtunk belőle, szerintem.
De szerintem abszolút ez a jövő, e felé haladunk.
Igen, de nem véletlen kezdve a Netflix saját gyártásút készíteni, mert egyre több mindenki, például a Disney tervezi, hogy egy önálló platformot hoz létre, ahol csak Disney-t lehet nézni. Tehát ha mindenki kiszáll, és nem lehet egyen nézni nagyon sokfélét, akkor viszont ott van az a veszély, hogy mindenre külön elő kell fizetned, és az meg egy tök nagy összeg lesz már, és akkor meg lehet, hogy inkább tévére fizetsz elő.
Igen, de mondjuk a Netflix szerintem pont olyan, hogy nem csak egy dolgot tudsz elérni, mert...
Most még igen, csak most igen, megy a harcot igen, azért pont a azt akartam. Az HBO, a Hulu, minden, igen. Meg a Disney most várható, úgyhogy...
Mindegy, szerintem a Netflix ez abból a szempontból nagyon jó, hogy azon tök sok ilyen nemzetközi sorozatot is el lehet érni. Például az egyik barátom az folyamatosan az anyagat, hogy nézzek a Netflixen koreai sorozatokat. Én nem akarok koreai sorozatokat nézni, de mondjuk vannak rajta olasz sorozatok is, és szerintem az meg így nagyon praktikus, mert olasz tanulok, és egyszerűen nem találok olyan platformot, ahol tudok olaszul filmeket nézni, és a Netflixen meg vannak. Hát szerintem ez egy nagyon jó tulajdonsága.
Hát meglátjuk majd, hogy hogyan fog ez alakulni. Nyilván azért a tévének sem érdeke az, hogy teljesen így eltűnjön, tehát ők se fogják hagyni magukat, de azzal, hogy most már, tehát mondjuk az a televízió műsorát ugyanúgy lehet nézni telefonon és laptopon, mint a Netflix műsorát, és hogyha Netflixen te döntöd, hogy mit akarsz nézni, milyen mennyiségben, akkor a tévében inkább azt választja. Amit mondtál, Laura, talán még azzal annak ellenére is, hogy ugye, hát nem tudom ezt hogyan pontosan, de szerintem egy Netflix előfizetés, nem tudom, hogy éri meg, hogy egy TV előfizetéssel párhuzamosan, vagy hogy így összehasonlítva, hogyha családról beszélünk, ahol azért mások az igények különbözők, akkor szerintem mindenképpen még a TV az, ami...
Amúgy a Netflixnek tudom, hogy ilyen többfajta előfizetés van, hogy elő lehet fizetni, hogy csak egy készülékre, az nem tudom hány euró lehet, most tippelek mondjuk 5 euróra, de kérheted két készülékre is, akkor már mondjuk 7, meg úgy, hogy az egész család, szóval azt is lehet, hogy az egész családod előfizet a Netflixre, és mondjuk ha van a háztartásodokban 3 tévé, akkor mind a 3 készüléken fut a Netflix, és 3 különböző cuccot tudtak rajta nézni.
Persze, tehát amit én mondtam, az még nem a mostani helyzet, hanem így jövőbe szól egy kicsit, hogy most nagyon népszerű, főleg a mi körünkben, vagy mi korosztályunkban, de hogy azért veszélyben is van.
Persze, menő kirakni Instára, hogy Netflix and chill.
Hát így van, nem tudom, neked nincs, Linda, ugye felhasználod, azt mondtad, nincs előbb, Bence, neked a gondom van, hiszen, és Laura, neked is van. Hát még nekem sincs egyelőre.
Én másokon élősködök.
Hát én meg sorozatbarátom egyébként. Tehát nekem az
legeslegjobb.
Abszolút, én azt még kézenfeknek tartom, mind úgy, hogy nincs, tehát nincs meg az igény nekem, hogy legyen full HD és a legszebb képe, mit tudom, én nem... megvan a sorozat viszonyú minőségben, akkor nekem az jó, és ingyen bérmentve van pár fura reklám előtte, de azt meg az ember kiigszelgeti, ezen túl teszi magát. Remek, akkor megyünk is tovább rögtön a következő témára, egyébként a műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Az idő 15 óra 29 perc, majdnem fél négy, most már fél négy ebben a pillanatban, úgyhogy elmegyünk a szignálra, és jövünk vissza azonnal az aluljáros étkezéssel.
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
És itt is vagyunk újra. Nemrég egy nagy botrány kavart egy fénykép. Melyik csoportban?
Pesten hallottam.
A híres Pestatom csoportban tették bele azt a képet. Ha jól emlékszem, amin egy... hát egy galamb, vagy valamilyen modell, egy galamb, igen, egy aluljárói étteremnek egy pizza szeletén, hát lakmározik rajta, ami azért eléggé bizarr. Nem tudom, hogy tök vele, szerintem az aluljáróban akármi, ami van, az kicsit bizarr mindig, tehát legyen az egy ATM, ez egy étterem, vagy egy ilyen kis igazolványkép csináló kis fotózós masina, minden kicsikét furcsa és bizarr és visszataszító, én ezt gondolom, de hát ez meg felettébb. És gondolom, ti is rengetegszer esztek onnan. Legalábbis én magamból indulok ki, amikor az ember rohan, és nincs ideje beülni, vagy a föld fölé fölmenni 2 metrú átszállás között, akkor eléggé kézenfekvő ez a fajta étkezés. De mielőtt belevágnánk bővebben ebbe a témába, egy remek mini interjú készült az utca emberével. Ezt most meghallgatjuk a témával kapcsolatban, és azonnal jövünk vissza.
E-percek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
Szia, meg szeretném kérdezni, hogy mit gondolsz erről a Lipóti pékséges esetről, erről, amikor egy galamb lakmározott a pizzánkból, és azt rögzítették, hogy ez a nyugati aluljáróba történt, még az előző héten, és ebből egy hatalmas botrány lett, hogy ez milyen.
Nekem az aluljárós pizzás bódékkal kapcsolatban sosem nincs ilyen nagy vonzalmam, vagy soha nincs bennem ilyen nagyon nagy készítés, hogy ott vagyok bármi, de egyébként említetted a pékségeket is, és viszont eszemesre jutott, hogy higiénikus. Ezek pedig elég durva, de egyébként soha nem fordulok meg a fejemben, hogy ilyen higiéniátlan csak maga a minőség.
Ahhoz, hogy soha senkitől sem hallottad meg, hogy mondjuk rosszul lett ilyen aluljáros kajáta?
Nem, még eddig sem.
Jó. És ha nagyon rohannod kell, akkor se. Itt vásárolsz, ugye? Nem veszel.
Nem igazán.
Szia, szeretném megkérdezni, hogy eljutott-e hozzád ez a galambos sztori múlt hétről?
Hát őszinte leszek, nem, de igen, csak kiborító, hogy ilyen történik.
Szerinted ez elég ok arra, hogy többet ne is adjanak az emberek ilyen helyeken?
Inkább elrettentő dolga, vagy nem.
Neked ez elrettentő, vagy korábban se ettél aluljáróban?
Én korábban se ettem, de ezek után már biztos nem is fog.
Szia, mi a véleményed az aluljáróban található éttermekről, gyorskajádákról?
Hallottam már olyanról, ami emberi fogyasztásra alkalmas.
Ez alatt mit értesz, hogy emberi, te többi nem lenne olyan, hogy...
Hát, hogy nem kapsz tőle szalmonellát, meg ilyen hasonlókat. Most mire gondolsz, mint az ilyen trió pizza, az aluljárók zamata, vagy a... Nem is tudom, az a patkánygíroszos a nyugatinál, meg ilyen hasonlók. Igazából. Vagy az a gyroszos, amit a keleti aluljáróban volt, és azért tiltották be, mert vagyis azért szüntették meg, mert a különleges öntetben, amikor bevizsgálta az ANT, ezt megtalálták valakinek az ondóját.
Hát ezek remek infók, és láttad a Pesten Halottan Nős Facebook csoportban a képet, ahol egy galamb éppen a pizzát eszi, egy ilyen aluljárós kajáldánál.
Mármint az üveg mögött?
Igen, igen.
Nem láttam. De fantasztikus.
Szia, mi a véleményed arról a képről, ami a Pesten Halottanban hatalmas nagy felháborodást keltett a galambról, ami éppen eszi a pizzát egy aluljárós ilyen gyors kajáldánál?
Szóval én 100%-ban támogatom azt a galambot, hisz én küldtem oda. Ősi nagy ellenségem volt az ottani pultos. És hát a pokolból így viszonzunk minden szeretetet.
Nagyon jó vagy, jogkötési fiatalember vagy te. Nagyon tetszik a szemüvegem, főleg ahogy megcsillan a fény.
Köszi szépen, de még fel sem tettem a kérdést, tehát, hogy ettél már az aluljárós éttermekbe, vagy egy gyors kajáldákba, bármit is?
Mit tekintesz aluljárónak?
Hát, most komolyan?
Hát én a mennybe járok, nekem minden alantas itt.
Úristen, jó van, köszi.
E-percek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
Egy igazán szórakoztató és tartalmas mini interjú sorozatot hallhattunk. Egyébként Hornyák Bence és Opé Laura működtek közre ebben. Hát, srácok, mik a tapasztalatok?
Amit hallottunk abból, vagy a sajátra?
Hát egyre, amit hallottunk, mondjuk az utolsó embert vonatkoztassunk el, pedig nyilván jó volt, ennek a sztár.
Az nem is baj. Igazából nagyon kevés emberrel találkoztam én is, aki tényleg eszik az aluljárós ilyen gyorskajáldáknál, maximum a péksütiseknél, ami ilyen zárt az egész, tehát hogy a nyitottabb kajáldáknál nem nagyon. Én személy szerint 2 szerettem, nem volt túl jó élmény utána,
ezért inkább megpróbálom kihagyni, inkább éhes leszek még egy fél órát, mint hogy szenvedjek vele mondjuk két órán keresztül. De én úgy vettem le, hogy az emberek nagy része, na max, hogyha nagyon rohannak, akkor ugye mert muszájból, ahogy te is mondtad, hogy nincsen idő rá, de amúgy inkább kerülik.
De ez a nagyon rohannak, ez azért eléggé ott van így a mindennapokban, így egyetemista körbe, szóval, mint amin van, aki mondta nekem, hogy hát vizsgaidőszakban nem lesz más opció, tehát akkor
hát mi az, hogy nincs más opció? De felmész a felszínre, és ennél azért egy megkisebb szerintem.
De, hát ebben nem menjünk bele.
De mondjuk árban egy aluljáró pizzázó az sokszor, tehát hogy sokkal olcsóbb.
Megeszed a 300 forintos pizzaszeletet a helyet, hogy bemész mondjuk a Mekibe és 500 forintért veszel kaját.
Hát amit a Mekiben kapok 500 forintért, az fele annak, amit megkapok az aluljáróban 300 forintért, és még egy kulát is kapok hozzá ajándékba. Nagyjából így tudom ezt leírni, de nyilván ezek mindenkinek személyfüggő, hogy mennyire igényes, vagy mennyire tesz azért, hogy egészségesen táplálkozzon, ami egyébként tök nehéz szerintem.
Szerintem is.
Egy egyetemistaként itt mondjuk az Asztóriáról, ahonnan szól ugye a rádióműsor is, mert az ember kilép a kampuszról, így kínálja magát a sok-sok gyors étterem, ami egyébként tényleg ilyen, hát hatásvadász olyan szempontból, hogyha az ember belép az étterembe, megcsapja az a tipikus illat, vagy hát aroma, ami levegőben van, akkor persze, már akkor is éhessé válik, ahol nem volt éhes.
És ugyanúgy működnek a fornettisek is, hogy igen, mindig érzed azt.
Nagyon sok helyen diák kedvezményt adnak, nem tudom, hogy a Mekibe van-e, de tudok ilyen kávézókat, meg éttermeket is, ahol hogyha diák vagy, felmutatod a diák igazolványod, akkor olcsóbban kapod, és hát ezek azért nem a legegészségesebb ételek.
Hát nem, de ebbe próbálják belevinni az embereket, hogy ezt fogyasszák. Egyébként visszakanyarul még erre a állatos, madaras, bogaras témára, hogyha van egy ilyen étterem, vagy egy étteremlánc, mondjuk nem is, tehát hogy van egy a láncnak egy adott étterme, mondjuk pont ez, ahol az a galamb bemászott, ti mondjuk oké, valószínűleg onnan nem igazán vesztek a továbbiak, vagy ezt nem is tudom, hogy vesztnétek onnan mondjuk egy héttel később ételt.
Én biztos, hogy nem, de mondjuk én alapból nem eszek annyira az aluljáróban. Néha nagyon ritkán, hogyha arra járok, vagy megyek mondjuk a keletibe, onnan indul haza a vonatom, akkor ott megállok venni fornetit, vagy ilyesmi, de hogy én kerülöm ezeket, mert nekem az aluljáró az most így jó. Most csúnya ezt mondani így, hogy felújították szépen az M3-asnak a fél szakaszát, mert az ott tényleg ilyen tök perfű, meg nagyon szép, de hogy alapjáraton szerintem az undorító ott a közeg, tehát hogy ott alszanak a hajléktalanok, ki tudja, mert múltkor sétáltam le a Calvinnak az aluljárójába, és a lépcsőn ott rohangált egy patkány, tehát ezek után én ott nem akarok enni, meg alapból az, hogy millió ember átsétál ott rajta, por van, kosz van, és hogy ott úgy ne. Tehát még ha üveg mögött van a kaja, akkor is. Ott nem. Tehát nekem, Linda, én a galamb előtt sem.
Én szeretnélek megnyugtatni. A kollégium, ahol laksz, tavaly ott is volt patkány.
Tudom. Hát szeptemberben a konyhában rohangáztam, láttam.
Igen. De mondjuk szerintem az lényeges, most a Liputi Pékség nem volt ez. Attól még szerintem az ő jó hírnevük ez nem mentette a fucsból. Tehát, hogy vannak olyan pékségeik jobb helyen, és akkor még ugyanúgy megveszik az emberek.
Persze, láttam, hogy ebből most nagyon nagy ilyen balhét csináltak, és rájuk hívták az ANTS-t talán, meg nem nagyon vagyok
hát mondjuk ez a minimum szerintem, hogy egy ilyen esetnél.
Persze, de nem nagyon vagyok képben ezekkel a szervezetekkel, amik így ezzel foglalkoznak.
Vagy a Nébi, azt hiszem, az akik ez a
igen, de hogy
hatásköre,
most
de
meg egyébként most mi ezt a képet látjuk, de ki tudja, hogy a többi helyen, ami is lefotózza, vagy ahol pont nem teszik föl ebbe a csoportba, mennyi minden történik, persze. És hát nyilván ez a közösségi média és hát a médiának a vele járója, hogy pikpak ezek a dolgok elterjednek, és így az emberek tudomást szereznek róla, és ez sokszor nagyon sok minden leplezve marad, de hát ők pont nem így jártak. Egyébként én azt gondolom, hogy nagyon sok aluljárói étterem megvan csak kulturáltra, és például tehát azok a fajta éttermek, amiket mondjuk, amikor most beszélünk, vagy ilyen fornettik, ami tényleg úgy ki van rakva szinte már így az ember útjába, hogy ki van, kihajol már az egész pult, és ott van az étel, azok talán valóban ilyen visszataszítok, de nagyon sok olyan van, ami egy konkrét beépülés, mint például a nyugati aluljáróban egy Burger King, ugye, ami teljesen be van épülve az aluljáróba, üvegfalról minden elvajtó elválasztva. Na most ez mi a helyzet? Mert az oké, aluljáróban van, de mondjuk egy föld feletti üzlet, ami be van így épülve, tehát nincs akkora különbség.
Na, nem tudom. Nekem mindegy, hogy mi az, hogyha az aluljáróban van, akkor én ott nem akarok enni. Tehát most nekem mindegy, hogyha ott egy Meki van, vagy hogyha ott egy, nem tudom, Michelin csillagos olasz étterem van, én akkor se eszek ott, mert az az aluljáróban van.
Tehát most... akkor te nagyon tudatos vagy, de ez valószínűleg nem sok mindenkire mondható el.
Nem, például ugye a Westernnek a legalsó szintjén vannak az alkajárdák, ami így aluljáró tulajdonképpen,
hogyha úgy veszünk. Jó, de az teljesen más.
És az teljesen más. Hát pedig ott nagyon sok ember megfordul, akik egyébként az aluljáróban is megfordulnak. De hát nyilván ez ilyen tökéletes, mert egy ilyen örök.
Az nem ugyanaz az aluljáró.
Igen. Tehát, hogy
érted, az így el kell vonatkoztatni, ez ilyen szimpla általánosítás, hogy aluljáró, akkor ott nem. De amúgy egyetértek a Lindával, tehát hogy nekem sem nagyon vesz rá a lélek, hogy ott tegyek. Tehát, hogy alapból ez a 200 forintos, meg amit te is mondtál, 300 forintos pizza, ezt is maximum akkor, hogyha már mulatoztam egy kicsit, de azon kívül soha. Tehát inkább rendelek valamit, vagy beülök valahova, vagy ha már nagyon kell, akkor inkább megfőzöm magamnak.
Ja, ami még roppant bosszantó ezeken a helyeken egyébként, amit én is osztok, hogy nagyon sokan nem lehet kártyával fizetni. Igen. Én így jártam, hogy egy aluljáróban három helyen voltam, és egyik helyen se tudtam kártyával fizetni, úgyhogy hát föl is adtam az egészet. De ahogy az elején már mondtam a kis topikunknak, hogy nekem például az is tökre visszataszító, hogyha nekem pénzt kell kivennem aluljáróba, tehát hogy oda van téve az OTP, vagy egy bankautomat a metró följáróhoz, és hát most ott nyilván azért ez egy kényeset téma az, hogy az ember ott kártya, pénz, pinkod, mit tudom, micsoda. Nem tudom. De hát az ember rászorul arra is, ahogy rászorul egyébként arra, hogy egyen, meg igyon szintén.
Úgyhogy, nekem van egy ilyen félelmem alapból az aluljárókkal, azt mondom, hogy utálok oda járni, tehát a pénzt, hogy én ott azt elővegyem. Múltkor találkoztam valakivel, vettem tőle egy könyvet, és egy ezrest vettem ki a pénztárcámból, és jöttek pont fel a mozgó lépcsőről, és a srác oda nyúlt, és kikapta a kezemből. Tehát, hogy én így ezek után
komolyan... A kezedből kikapták a pénztárcádat? Aha,
nem a pénztárcát, vagy... hanem az ezrest nyújtottam át a másik lánynak, akitől vettem a könyvet, és jött a srác, és így elvette, hogy köszi, és elrohant vele, és megint néztem, hát most, hogy 10 000-es van nálam, akkor azt veszik el kezembe.
Ez bárhol megtörténik.
Persze, nem tudom, én tényleg nem szeretem az aluljárókat. Nekem az olyan visszataszító az egész.
Hát valóban visszataszító. Hamarosan kiderül az, hogy a jövőben lesznek aluljárók, hiszen a következő témánk egy időutazóval lesz kapcsolatos. Most elmegyünk egyet zenélni, a pontos idő 15 óra 44 perc, a műsorszám termék megjelenítés tartalmaz továbbra is, és jövünk vissza mindjárt.
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készült.
Üdvözlök mindenkit, ez még mindig az Epercek című magazinműsor az Eper Rádióban. 15 óra 50 perc van, és ez egy kísérleti szerkesztett adás. A műsorvezető én vagyok, Székás Linda, és éppen most a vendégünk Jambor Bálint, sziasztok. Horváth Laura.
Sziasztok!
És kis Emőke.
Sziasztok!
Az időutazókról fogunk beszélgetni, Emőke készült nekünk ez egy kis topikkal ezzel kapcsolatban. Mit találtál róluk, Emőke?
Hát nemrég jelentkezett egy ember egy olyan magazinnál, akik az ilyen összeesküvés elméletekkel foglalkoznak, hogy 2045-ből érkezett, és sok újdonságot akar nekünk mondani, hogy mi vár ránk a jövőben, és hát persze hazugság vizsgálat alá is vetették, és a hazugság vizsgálógép azt mutatta, hogy minden pozitív, vagy minden igaz, wow. Amit elmondott. Többek között az is, wow. Hogy 2030-ra az egész világ egy nagy globális szuperállam lesz, és hogy Martin Luther King unokája lesz az Egyesült Államok elnöke, akit Yolanda Renee Kingnek hívnak. és 2028 augusztusában földön kívüliek szállnak le a földre.
Ja, hát azért ez elég parán hangzik.
Hármas metró készen lesz, vagy az?
Hát ezt mondjuk pont nem tudta megmondani, de nem rossz.
Van egy olyan tippem, hogy nem.
Igen, pont ezt akartam mondani, nem lesz kész.
Egyébként tervezik az M5-ös metrónak az építését, és már előre megmondták, hogy 2030-ig hozzá se kezdenek, úgyhogy...
Az úriember amerikai?
Ezt nem tudom.
Milyen kérdés ez, hát mi más?
Honnan származhatnának ilyen elméletek, ha nem Amerikából? Ugye,
minden ilyesmi, a földön kívüli megszállás, a katasztrófák, meg ilyesmi, ez mind Amerikában történik, tehát a fura emberek is csak amerikaiak lehetnek.
Igen.
Na, amúgy én arra gondoltam először, hogyha ez az ember így megjelent, csak azért, hogy hát ő most itt mikor, vagy honnan jött?
2049, igen.
Ja,
nem, 45.
Jó. Tehát, hogyha valaki így megjelenne, és nekem ezt mondaná, akkor igazából eszembe se jutna, hogy hazugságvizsgálat alá vonjam, mert hogy arra gondolnék, hogy jó, hát ez egy hülye.
Hát ez már hírse lenne akkor, hogyha nem lenne ez a plusz info mellé, hogy hazugságvizsgálón átment, bár nem tudom, hogy ezek mennyire.
Igen.
Ja. Igen, szerintem itt az annyitja, hogy ugye egy magazinhoz, vagy valamilyen hírportálhoz ment, és nem csak egy emberhez, és a hírportálnak kellett akkor valami, hogy ne csak az én a hír, hogy egy hülye ezt mondta, hanem valamilyen kis csavar vele, szóval én azt is tudom képzelni, hogy
hát
ez
meg eleve egy olyan magazinhoz ment, akik az összeesküvés elméletekkel foglalkoznak,
szóval ezért jó nagy összeesküvés elmélet, igen, valószínűleg.
Tudta, hova kell menni az ilyenekkel, de egyébként azt is elárulta, hogy eltűnnek a színes ruhák, és mindenki csak feketét fog hordani.
Jó, hát ez már jó.
Nekem annyira nem lenne nagy probléma, de...
Eltűnnek a színes egyéniségek.
Mint amikor régen minden fekete-fehér volt, ugye, mondjuk őszín az akkor.
Szerintem a színes ruhák már inkább évekkel ezelőtt eltűntek, mert hát akárhol nézem, a mostani fiatalok azok csak feketét hordanak.
Akkor az ilyen ruhatáram megmaradt ezek szerint, így a
Ringimimbár, ahova én jártam. Ott van egy művészeti tagozat, ahol tényleg, hát ez így kialakul, nem tudom, oda sok emós, meg sok gótjár, és akkor egyszer volt egy olyan évfolyam, ahol már betiltotta az igazgatóság a fekete ruhákat.
Jézus!
Nem akarták, hogy innen ilyen depressziós legyen, vagy nem tudom.
És egyébként ti komolyan tudjátok venni ezt a cikket, vagy elhiszitek azt, hogy ez így lesz, hogy ez a srác, vagy nem tudom, férfi igazat mond?
Nem.
Én szerintem ez a férfi nagyon jó vagy színész, vagy erre nagyon sokat készülhetett. Az, hogyha most tételezzük fel, hogy ez az igazság, vagy hazugságvizsga tényleg megtörtént, és tényleg nem mutatta ki, hogy hazudik, akkor ezek szerint ő erre nagyon sokat, és nagyon precízen készült, hogy mert ugye erre vannak technikák, azért egy hazugságvizsgálót azért így lehet manipulálni, tehát most ne higgyük azt, hogy ez egy ilyen mindentudó szerkezet, úgyhogy hát nem hiszem, hogy a jövőből jött, ezt én így csak úgy valakinek ezt így nem hiszem el, de nagyon felkészült rá, és ő ezzel nagyon komolyan akart.
Hát én ennek egy kicsit inkább az ellenkezőjét gondolom, szóval szerintem semmi olyan nagy dolgot nem állított, tehát az UFO-król mindenki beszél, hogy UFO-k jönnek, meg vannak, meg
már köztünk vannak.
Igen. Szóval nem tudom, nekem úgy kamu az egész, ahogy van.
Igen, én veled értek egyet, én arra tudok gondolni amúgy, hogy mondtad, hogy ez egy olyan magazin, akik ilyen összeesküvés elméletekre épülnek, meg hogy így ezzel foglalkoznak, hogy szerintem ez egyszerűen ilyen hatásvadász dolog, hogy ezt most így adták le, de lehet, hogy nem is volt semmilyen hazugságvizsgálat, meg semmilyen nem tudták, hogy ez egy ilyen jó alapanyag egy új cikkhez, és hogy ezt akkor leadják, és majd a hasonló gondolkodású emberek el fogják hinni, hogy úristen, hát tényleg egy sorstárs, ő is időutazó.
De engem inkább az aggaszt ebben az egészben, hogyha ez egy, ha valódi hazugságvizsgáló volt, amit mondjuk így használnak, nem tudom pontosan mikor ezeket mikor használják, de mondjuk egy elítéltnél, vagy egy bűnösnél, ahol, hogyha ezt így át lehet verni, akkor vajon hányan vannak mondjuk börtönben, vagy nincsenek börtönben, vagy tehát, hogy ez az a része, meg hát ami számos, ezt meg ugye alkalmazzák, és hogy nyilván nem tudjuk azt, hogy ez milyen hazugságvizsgáló módszer, rendszer
volt. Szerintem
leginkább
semmilyen.
Hát de azt meg kétlem, hogy egy ekkora hír robban, tehát egy bomba lenne, hogyha valójában ez így kamu lenne. Mert, hogy jó, az a része valószínűleg kamu, hogy a jövőből jött, bár tényleg nem tudhatjuk. De ez az újságvizsgáló része, ami szerintem még izgalmasabb, hogy ez hogy lehetett, ez hogy történetett meg ez az egész, hogy nem derült ki, és hogyha jól hallottam, akkor hogy egyik résznél sem, amit mondott, hogy, hogy kamu, tehát hogy az egészet végig mondta.
Ezek mind meg fognak
és
történni.
Ezek mind meg fognak történni. Ha belgondolunk, igazából nem sokkal másabb ez az egész, mint amikor arról beszélünk, hogy a maják mit jósolnak meg, meg a nem tudom, mit jósolnak meg, mert tulajdonképpen azokra se tudunk ki, tehát nem tudunk többet mondani mondjuk erről se, meg arról se, hogy miért igen, vagy miért nem. Tehát,
igen, én egyébként abban nagyon hittem. Én nagyon hittem. Jó, hát akkor 2012-ben én 12
is,
éves
voltam. Igen, pont akkor voltunk, hogy miért
igen, szerintem anyjákkal, hogy nem, lehet, hogy nem jövök haza.
Úristen, én is igen, hát éjfélkor vártam a meteorokat, meg minden, hogy na, itt vége kész.
Ó, én emlékszem, hogy én is 12 éves voltam akkor, és kémia a fakton ült, vagy nem fakt, hanem ilyen kémia korrepetálás, vagy valami ilyesmi volt, ilyen plusz óra, és ott ültünk, és várta az egész csoport a kémia tanára, hogy néztük az órát, mert ugye az idő is megvolt pontosan, hogy ez mikor fog bekövetkezni, és akkor mindenki ilyen idegesen nézte, hogy na most fogunk meghalni, igen, és mi is túl lettünk rá, ünnepeltünk egyet, és jó, akkor tanuljunk tovább.
Nem segített azért ez a film, amit akkor csináltak, szóval, hogy így tényleg ott is olyan dolgok volt, én eleve nem szeretem a katasztrófa filmeket, ezeket Armageddon, meg minden ilyen, mert számomra annyira nem az rémisztő, hogy ez, szóval nem az, hogy ez meg fog történni, hanem az, hogy simán lehet az, hogy éppen most is egy csapat azon dolgozik az űrben, hogy egy meteor ne csapódjon a földbe. És ezt mi azért nem tudjuk, mert a NASA ezt nem adja ki ezeket az infókat, hogy ne legyen pánik.
Mondjuk ebben még nem gondoltam vele, de rendszeresen vannak ilyen hírek amúgy, hogy igen, egy óriási meteor hát, közelít a földbe.
Ezekkel a filmekkel az embernek így vizualizálják azt, hogy mi fog történni. Egyébként, tehát, hogy van egy elképzelés mondjuk, hogy világvége, hát mondjuk nem tudom, jaj, majd jön egy nagy robbanás, de hogy nem, lesz árvíz, lesz tűz, lesz, nem tudom, dínok visszajönnek, meg nem tudom, leszállnak a démonok.
És meg ne feledkezzünk el a Bibliáról sem, hogy jönnek, hogy négy lovas van talán, hogy majd jönnek és hozzák a világ végét, igen.
Én csak azt nem szeretném, hogy árvíz legyen, mert én fél víziszonyom van, és én nekem az a legnagyobb félelmem, hogy úgy halok meg, hogy megfulladok. Csak nem fulladjak meg, én engem meg is égethetnek élve, csak ne fulladjak meg.
Hát, ha már meghalsz, akkor nem tök nincs, hogy halt, vagy hogy nem tudom.
Nem.
Engem érjen hirtelen, csapódjon bele.
Úgyse fogsz emlékezni, hogy haltál meg utána.
Ja, Bálint, nem mondjuk, kezdve pont 3 napja álmodtam azt, hogy megfulladok, és olyan rosszul keltem, vagy egész nap anyuék is mondták, hogy mi lehet engem, mert annyira depressziós lettem, hogy azt álmodom, hogy megfulladok, és fuldoklom a vízbe, hogy ez borzasztó.
Ezek után így vizet inni, meg kezet most fürdeni mersz.
Nem, ez nagyon más, szóval én nekem a víziszonyom az, most nagyon eltértünk a témától, de ha már így megkérdeztétek, nem inni merek, meg fürdeni szoktam, de aggódjatok. Nem, igazából attól félek, hogy a fejem elmerüljön a vízbe, tehát körülbelül ilyen nyakig, meg ilyen szájig.
És nem tudj hova felmenni.
Igen, ja. És ilyen szájig még így lemerülök, de én nekem ott indul a pánikreakció, amikor így tovább kellene menni. És az, hogy az egész fejedet tedd le a víz alá, és ilyen sokan mondják, hogy hát milyen szép, meg hogy akkor búvárkodni, meg ennek, és rám olyan szintű pánik és halálfélelem tör, hogy egyszerűen nem tudom.
Ezt tanúsítani tudom egyébként, hogy ez nagyon szép, meg a búvárkodás ez egy nagyon jó dolog volt, szerencsém. Próbált kép, lehet, hogy túl leszel rajta. Egyébként szerintetek így mi fog történni a jövőben? Szóval, hogy ez a úriember mondott sok mindent, hogy ki lesz az elnök, meg hogy egy ilyen nagy globális társadalom.
Nekem mindegy, ha Trumpot lecserélik.
Mondjuk azért nekem egy kicsit fontosabb, hogy itt nálunk minden rendben legyen, de
hát, még mindig ugyanaz lesz a miniszterelnök.
Egyébként azt is mondta, hogy 2045-re a világot egy szuperfejlett mesterséges intelligencia fogja irányítani. Ami már egy csöppet talán reálisabb.
Hát de, igen,
nem. De ez is nagyon ijesztő.
Már
vagy
nem
rossz,
így, ahogy
ő
mondja, csak addigra szerintem biztos, hogy már olyan szinteken fog járni a technológia, hogy már így szinte semmi dolgunk nem lesz, nem tudom. Én amúgy ettől kicsit félek.
Én
tudjátok,
nagyon félek.
Van melyik film az, vagy animációs mese?
Voli.
A Voli, igen.
Ja, igen.
Az nagyon cuki. Az nagyon nagyon
az lebeg előttem.
Főleg, de a Voli az valami 3000-be játszódik, vagy nem tudom, ez nagyon messze van még azért.
Hát, mondjuk. De egyébként ez így nagyon előre festette, ugye, ami miatt már nem tudom, mekkora pánik van, hogy a környezetszennyezés, meg a sok szemét. Na, én ebben látok valami realitás.
Nekem is ilyen negatív jövőképen van egyébként.
Igen, nem a Wall-E jut az eszembe.
Hát nem. Nem, én nem tudok arra gondolni, hogy most ugye, hogy ilyen globális társadalom vagy ország leszünk, tehát nekem ez ilyen összeegyeztethetetlen azzal, hogy most itt a világ egyik felébe háborúzunk, a másikba, meg nem tudom, itt Európában éppen utáljuk egymást, meg mindenki dobálózik mindennel, hogy ez így hihetetlennek tartom tényleg, hogy majd hirtelen egyesül az egész, és akkor ha béke van, meg szeretjük
amúgy,
egymást.
Ha most fizikailag nézzük, akkor igazából annyira jó, nem, valószínűleg nem 2045-re, de hogy összecsúsznak a földrészek, ja, az nincs kizárva. Leszünk. Hát igen, meg most Afrikából megint valahol szakad le egy darab. Úgyhogy bármi megtörténhet.
Na, hát szerintem ezt a témát kivesészük. Van még valami, amit hozzá szeretnétek szólni? Bálint, neked milyen jövőképed van?
Hát én szeretnék egy nagyot aludni ma este mindenképpen. Ez a rövid távú jövőképen. Igazából nem merek, nem szeretnék hosszabbra tervezni, mert minek úgyis alakul, ahogy alakul. Szerintem ez ebben nem tudunk mi beleszólni abszolút. Aztán nyilván vannak ilyen nagy időutazók, ami viszont nagyon-nagyon izgalmas. Neki is izgalmas kaland ezt így átélni. Nem tudom, hogy milyen szinten van így az agya, vagy ez hogy szüli meg, de szerintem, és én úgy vagyok vele, hogy nekem ami lesz holnap, az lesz, most ezt így nem tudom. Én szeretnék nagyon 3-as metrú utazni végig az egész vonalon, illetve...
Most végig jár az...
Amíg ide járunk.
Igen, most már még 2 napunk, igen. A BKK inform is most kicsit mi lettünk ezen kívül, meg hát nem tudom, ami jó futball EB vagy VB-re kijutna a csapat ezen a rövid távon, de hát ezt nyilván majd meglátjuk.
Jó, most pedig elmegyünk egy szignálra, majd hírek következnek, utána pedig visszatérünk egy interjúra Tóth Andrással.
Így van, a Vígszínál színészével, és az idő 16:02, illetve a híreket a rádiós hírszerkesztés írásgyakorlat órán szerkesztették, ahol Molnár Réka és Mató János volt, és Hargitai Herrik volt a oktató. Most a híreket hallgassuk meg, utána elmegyünk egy zenére, és jövünk vissza Tóth András interjújával.
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
Áprilistól fontos határidők közelednek. Április 15 hétfőig van lehetőség leadni a szakdolgozatokat a tanulmányi hivatalban. Ehhez egy kötött, egy spirálozott és egy elektronikus változatra is szükségetek lesz. Május 2. felében pedig megkezdődik a vizsgaidőszak. Ekkortól van lehetőségetek a szakirány választásra és az átsorolási kérelmek leadására is. A határidőkről bővebb információt a btk.elte.hu-n találhattok.
Nőtt a tanárok túlterheltsége az ELTE-n. Az ELTE oktatói a január óta tartó leépítések következtében nehezebb helyzetbe kerültek. A TTK-n és a BTK-n egyaránt lezajlott tömeges elbocsátások következtében nagy mértékben nőtt az egy oktatóra jutó diákok száma. A cél az volt, hogy minél több pénzt tudjanak megspórolni, írja a Népszava. Az ELTE két karának idén egyenként 250 millió forintot kell megtakarítania. Ennek érdekében vált meg a tanári kar elsősorban a 65. életévét betöltött tanári titulussal rendelkező kollégáitól. Az ő részükre fizetett végkielégítés összege azonban pont eléri a megtakarításra szánt 250 millió forintot. A karokon történt megszorításokra azért volt szükség, mert azok korábban nagymértékű belső hiányt halmoztak fel.
Egyesült a Szabad Bölcsészek és Média Alapszakosok Intézeti képviselete annak érdekében, hogy minden hallgató érdekképviseletét egyenlően tudják ellátni, közölte a HÖK. Ezután Szabad Bölcsészeti és Médiakutatási Intézetek képviselete néven minden média alapszakos és bármely szakirányú vagy első éves szabad bölcsész hallgató képviselve lesz az SMI által. Mivel a szabad bölcsészek az első évben sokszor még nem tudják, hogy melyik intézethez fognak specializálódni, az eddigiekben nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudták érdekeiket képviselni. A HÖK reméli, hogy az egyesülés után sokkal könnyebben lennek segítségre a hallgatók, és mindez a képviseleti tagok koordinációját és munkáját is zökkenőmentesebbé teszi. Az új képviselőkkel hamarosan megismerkedhetünk.
Növekedett a nők száma a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, de még mindig kevesen választanak reálszakot, írja az eduline.hu. Balázsi Katalin, a Nők a Tudományban Egyesület elnöke elmondta, hogy 2012 óta 12%-ra növekedett a lányok aránya a BMM, viszont sokan még mindig elkerülik a műszaki, természettudományi vagy informatikai pályát a sztereotípiák miatt. Ezért kerül megrendezésre április 30-án a Lányok Napja, hogy megismertesse és népszerűsítse a lányok körében ezeket a szakmákat.
A Közép-európai Egyetem és a Müncheni Műszaki Egyetem együttműködése segíthet Budapesten tartani a CEUT, számol be róla a merce.hu. Az együttműködés keretein belül egy új közös szak indítását tervezik a Budapesti Egyetemen. A bajor miniszterelnök a két intézmény közötti partnerség feltételeként szabta meg, hogy a CEU a maradáshoz jogi garanciákat kap a magyar kormánytól. Az egyetem amúgy is komoly átszervezésre készül, és a jövőben alapszakok indítását fontolgatják.
A következő két hétvégén kerül megrendezésre az idei szakura ünnep az ELTE fűvészkertjében. Az egyetemi botanikus kert április 6-án, 7-én és 13-14-én várja a látogatókat. Írja a fűvészkert hivatalos oldala. A hagyományos tavaszi rendezvény a japán cseresznye virágzásához és japán tradicionális ünnepeihez kapcsolódik. Ilyenkor a japán cseresznye fák virágot bontanak az ELTE fűvészkertében is. A látogatók piknikezhetnek és megfigyelhetik a szakura fák virágzását. Továbbá harcművészeti bemutató, kendőkötés és élményfestés is várja a vendégeket. Utóbbira online előre regisztrálnia kell az érdeklődőknek. A kert változatlan jegyárakkal várja mindkét hétvégén a látogatókat 9 és 17 óra között.
Pécsre szervez kirándulás az SMI április 26-a és 28-a között. A három nap alatt kulturális programok keretein belül múzeumlátogatások lesznek, de természetesen a városnézés sem maradhat ki, illetve a nap végén egy közös bográcsozás. Jelentkezni a HÖK irodájában tudtok annak nyitvatartási idejében egészen április 16-a 16 óráig. További információkért érdeklődjetek a szervezőknél.
E-percek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
Vissza is tértünk, 16 óra 12 perc van, ez itt még mindig az Eper Rádió és az Epercek című magazinműsor, ami egy kísérleti szerkesztett adás. Most pedig Tóth Andrásról, a Víg Színház színművészéről fogunk beszélgetni, illetve a lányok hoztak egy interjút vele. Itt van velem Pálóci Roberta.
Sziasztok!
Horváth Laura.
Sziasztok!
És Tóth Petra.
Sziasztok!
Lányok, milyen érzés volt találkozni vele személyesen és elkészíteni az interjút?
Igazából Petra tudna egy kicsit mesélni kezdetben róla.
Hát én már találkoztam vele, hogy őszinte legyek, mivel az unokatesom, úgyhogy nekem ez annyira nem volt nagy számú, hogy találkozhattam vele. De az, hogy egy interjút készítettünk vele, az nem egy mindennapi dolog volt. És ugye a Víg Színháznál találkoztunk, és nekem az volt az ilyen érdekes dolog, amikor bementünk a művészbejárón, és akkor a portálásnak mondta, hogy velem vannak. Szóval, hogy
így... Nagyon menő volt.
Igen. Igen, ez az, amikor tényleg ugye színházba járók vagyunk, és te kedveljük, és szerint. Az, amikor a művészbejáró, ez egy annyira ilyen, nem is
szent.
Tudom, igen, szent és misztifikált
igen,
ajtó,
igen.
Amin ők járnak, kelnek, és amikor belépsz, és tényleg meglátod, hogy amúgy ez itt egy lépcső, és amúgy itt te felmész, és akkor itt nyílnak ajtók, mit tudom, mindenfele, az tényleg egy olyan érzés.
Amikor benéztünk egy ajtón, és akkor Laura megszólal, hogy ott van a Csillára, a diktátorból.
Igen, így meglátom a díszletet, és a diktátor, ugye egyik nagy kedvencem a Hamlet után, Vigyánszki Attila miatt, köszönöm szépen, és megláttam tényleg így azt, hogy ott van az a Csillára, amit oda szoktak betolni a színpadra, és ott csak hever egy folyosón, én meg nekem az egy olyan Csillár, ami Jézus, ez a Csillár.
Hát most itt egy kicsit eltértünk amúgy Tóth Andrásra. Éppen Laura diktátor és Vigyánszki Attila istenítését hall. Igen. Szerintem hallgassuk meg most az interjút, ami Andrással készült.
Sziasztok, Tóth Petra vagyok, én pedig Pálóczi Roberta, és itt ül mellettünk Tóth András, a Víg Színház fiatal művésze.
Sziasztok!
Mikor gondoltál először arra, hogy színész szeretnél lenni?
Én gimnáziumban színjátszóba jártam Győrben, 14 éves koromtól kezdve, és nagyon magával ragadott ez a világ, ami a színjátszó, hogy ott el lehet játszani, olyan dolgokat, amiket az életben soha nem tapasztalnál meg, vagy pont azt, amit az életben élsz, azt bevinni kicsit így a színpadra. Nyilván a színjátszó az abban különbözik a valódi professzionális színészettől, hogy ezt az ember az élvezetért csinálja, mert szereti ezt csinálni önmaga miatt, hogy fejlessze magát. Ott először, amikor azt éreztem, hogy én ezzel szeretnék mint szakma foglalkozni, az volt, amikor a Szent Ivánéi Álmot próbáltuk, mert 16 éves voltam, és akkor hát ez egy ilyen nagy anyag volt, az volt az első olyan rendes előadásunk, amivel készültünk egy ilyen színjátszós fesztiválra, és azért hétvégenként, amikor nem volt suli, akkor volt egész napos próbánk, hogy bementünk egy sulinak a tornatermébe, Győrben, mondjuk reggel 10-től este 8-ig folyamatosan próbáltunk. És akkor, amikor ennek vége lett a próbának, akkor így nem azt éreztem, hogy elfáradtam, hanem az, hogy sokkal feltöltődtem, tele vagyok energiával, ötletekkel, lelkes vagyok, és akkor így arra gondoltam, hogy az embernek úgyis választania kell egy szakmát, amit az életében csinál, akkor nyilvánvalóan olyat jó választani, amilyen energiával és lelkesültséggel tölti fel. Onnantól kezdve már úgy csináltam a színjátszót, hogy azt éreztem, hogy nekem ez lesz a pályám, és hogy arra készülök. És akkor hát érettségi után felvételiztem az egyetemre, és fel is vettek az előtt, mert meggondolhattam volna magamat, úgyhogy végül is azt hiszem, hogy jól gondoltam, hogy ez a pályám.
Az egyetem olyan volt, mint elképzelted? Mennyire felelt meg az elvárásaidnak?
Hát a színművészeti egyetem azt tulajdonképpen nagyon nehéz elképzelni. Tehát ha valakinek nincsen színész ismerőse vagy rokona, az nem lehet úgy előre elképzelni, hogy milyen lesz. Én nyilván azt gondoltam, hogy kicsit olyan lesz, mint a színjátszó, hogy ott élvezetből, szeretetből játszunk, csinálunk dolgokat, kipróbáljuk egymást, csak azzal a különbséggel, hogy ott mellettem már mindenki azt akarja, amit én, hogy színész legyen. Hát maga az egyetem az egy kicsit olyan, mint egy ilyen katonás, vagy nem is tudom, talán ez a legjobb, mintha egy kaszárnyába vonulnál be, hogy az első három évben gyakorlatilag nem is nagyon mész sehova máshova. Ott vagy bezárva a fekete falak között, mert az egyetemen fekete minden fal, mint hogy a színház termekben is feketék a falak, és hát reggel mozgásórával kezdünk, utána énekórák, utána színészmesterségórák, utána gyakoroljuk a jeleneteket a holnapi színészmesterségórára, volt, hogy 2-3-ig próbáltunk hajnalban, és hát tulajdonképpen ezzel telt az egész, és hát igazából nem is nagyon volt az embernek ideje azon, hogy képzelődjön, hogy ez most milyen lehet, vagy milyen lesz, hanem egyszer csak belekerültél, és akkor mint egy ilyen ár vitt magával. És hát nyilván arra volt fontos, vagy arra volt ebben az első három évben szükség, hogy az ember így megismerje önmagát, meg a saját határait, hogy miket tud játszani, mik a lehetőségei, mik a határai. Tulajdonképpen nagyon sok volt a saját munka, amiben a tanárok nem szóltak bele, hanem kiadták a feladatot, és nekünk önmagunktól kellett dolgozni. Magunktól kellett a jeleneteket kitalálni, a díszletet, a jelmezt, hogy kivel akarjuk játszani, melyik szerepet, milyen koncepcióban, és ilyen szempontból nagyon fel kellett kötni a gatyát. De sok olyan osztálytársam volt, aki már sokkal tapasztaltabb volt színházi téren. Vagy már játszott rendesen színházban, vagy tényleg gyerekkora óta már beleszületett ebbe a világba. Így nekem eleinte nagyon nehéz is volt, de közben meg nagyon izgalmas, meg embert próbáló feladat tényleg. Hát ott bent lenni, és egész nap csak egymással és csak magunkkal foglalkozni. Úgyhogy én nem tudom, hogy mit vártam, de biztos, hogy nem úgy sült el, amit vártam, viszont nagyon jó volt, hogy nem olyan volt, hanem valami egészen más ismeretlen világba kerültem, meg kerültünk bele itt 11-en, akik ebben az osztályban.
Volt olyan, amikor azt érezted, hogy ez túl sok, és hogy elég volt, most volt elég ilyen pillanatod?
Nekem nem volt. Mert én nagyon hittem abba, hogy nekem ezt kell csinálnom. Tehát az egyetemen biztos, hogy nem.
Kell hozzá egy elhivatottság.
Igen. Azt gondolom, hogy a színészi pályának a tehetség az csak egy nagyon kicsi része. És nagyon fontos, sőt talán fontosabb az, hogy mit bírsz. Egy ilyen idegrendszeri játék is. Hogy és a másik meg, hogy nagyon erős ilyen lelki harc is. Hogy meddig meddig tudsz lemenni a lelked mélységig, ha egy nehezebb vagy keményebb jelenetről van szó, de ugyanúgy, ha viccesebb vagy vígjátéki dolgot csinálsz, ott is az a jó, hogyha valahol önmagadból dolgozol. Tehát egy ilyen nagyon erős önismeret is kell hozzá, és rengeteg technika, rengeteg tánc, ének, stb., ami tényleg olyan, mint hogy a ácsmester megtanulja, hogy hogyan kell a fával dolgozni. Ugyanúgy nekünk is ezeket a dolgokat így meg kellett tanulni, és aztán szépen rájöttünk meg rá mindannyian, hogy mennyire fontos az is, hogy elhivatott legyen, mert ha nem vagy elhivatott, akkor nagyon sokszor érezheted azt, hogy értelmetlen.
Hogyan kerültél a Víg Színházhoz?
Hát a Víg Színházhoz úgy kerültem, hogy a osztályfőnököm az egyetemen, illetve három osztályfőnökünk volt, Marton László, Forgács Péter és Hegedűs D. Géza. A Marton László és a Hegedűs D. Géza tulajdonképpen ős Víg Színházasok. A Marton László nagyon hosszú ideig igazgató is volt itt, utána meg főrendező, és amikor negyedikesek lettünk, akkor kezdődik a gyakorlata a Színművészeti Egyetemen, ami azt jelenti, hogy elmész színházakba, és ott már azt tanulod meg, hogy egy színházban hogyan kell működni. Nem csak tulajdonképpen az egyetem védelmében az átfalak között. Akkor nekünk felajánlotta a Marton László, hogy leszerződteti az egész osztályt ide a Vígbe, 11 embert, de akkor mi nagyon sokan, én nincs többek között az osztálytársaimmal úgy gondoltuk, hogy most mi kiszeretnénk valami más próbálni, mert hiszen eddig ő volt az osztályfőnökünk, eddig is mi 11-en dolgoztunk együtt 4 éven keresztül, és ezért én kaptam egy felkérést Miskolcra, gyakorlatra, és oda mentem le. Ott kezdtem, de aztán azt éreztem, hogy az nem az én helyem, vagy nem találtam magamat, és azért felhívtam a Eszeny Jenikőt, aki akkor már az igazgató volt, hogy nem tudna nekem munkát adni itt a Víg Színházban, vagy én inkább fel szeretnék jönni Pestre, és akkor mondta, hogy hát végül is van egy darab, amiben van ilyen kis statiszta szerep. És akkor így kezdtem el, hogy szépen lassan az Isteni ítéletben, ami a Szállami Boszorkányokból készült darab, abban játszottam először is statisztaként, és aztán belekerültem a Padlásba, mint lámpás a 8. törpe, és akkor utána a Pál utcai fiúkba, és így szépen sorba kerültem bele darabokba. És hát a Pál utcai fiúknak elég nagy volt a sikere, tehát még nem voltam társulati tag, de már nagyon sokat játszottam itt ebben a színházban, és végül 2 éve szerződtetett le az Eszeny Jenikő. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen hátsó kapukat jártam be, hogy ide bekerüljek. Nem az szokványos, hogy felkérnek, hogy leszerződtetnek, hanem én tulajdonképpen azt hiszem addig küzdöttem, amíg le nem szerződtettek ide. Úgyhogy most már 2 éve társulati tag is vagyok. Sokat kellett küzdeni azért, hogy elhiggyem, hogy én itt szeretnék. De aztán könnyű volt, mert szépen lassan az összes többi osztálytársam is visszakerült ide, úgyhogy egy ilyen baráti társaságba érkeztem meg, és az nagyon sokat segített, hogy itt a Víg Színházban nagyon sokan vagyunk fiatalok, akik ismerjük egymást, egy egyetemre jártunk, sokan barátok is vagyunk, és ez segített abban, hogy azt érezzem, hogy nekem itt a helyem, hogy én itt a Víg Színházban szeretnék dolgozni.
Hogy élted meg, hogy a Pál utcai fiúk ennyire sikeres lett?
Eleinte elképesztő élmény volt. Tehát amikor először közönség előtt játszottuk a darabot, akkor még én elképzelni se tudtam, hogy milyen az, hogy felrobban a nézőtér. Nem, és tényleg ez történt. Akkor még nem volt hype-ja, nem volt ekkora rajongás körülötte, nem ismerték, hogy milyen lesz. Volt egy tesztközönség, megnézték, és mint egy Beatles koncert olyan volt, ahogy a felvételeken látsz, ami a közönségből jött. Ott álltunk, és nem hittük el. Tehát, hogy rendesen könyvbe lábadt a szemünk, és ilyen fiatal színészként így tulajdonképpen a semmiből egyszer csak ott állsz a siker küszöbén, az nagyon felemelő és ijesztő érzés egyszerre, és aztán elkezdtük nagyon-nagyon sokat játszani, egy idő után megszoktuk ezt, nem ijedtünk meg, nem ijedtem meg ettől a sikertől, de közben azt is nagyon fontos tudni, hogy ez a darab sikeres, és hogy van egy rajongói tábora, az nem jelenti azt, hogy ettől mi már jó színészek lettünk, vagy nagy színészek lettünk, attól, hogy sokan ismernek. Hanem ez egy ilyen jó kezdőlökés volt a pályánknak, azt hiszem. És hát a mai napig most már 220. előadásnál tartunk, én minden egyes előadást lejátszottam abból. Szóval most már nehezebb olyan lelkesedéssel és fiatalsággal csinálni, mint eleinte. Nyilván, ahogy az évek telnek, meg hogy az előadás szám növekszik, de tulajdonképpen ezért egy szakma vagy egy hivatás a színészet, hogy minden egyes előadásra akár van kedved, akár nincs, akár milyen állapotban vagy. Jó paszba, rossz paszba, akkor is neked egy adott minőségben meg kell csinálnod az előadást. És erre fel kell készülnöd, és le kell játszanod, hiszen itt a közönségnek köztet van egy ilyen párbeszéd, vagy cinkosság. Ők azért jöttek, hogy valami jót kapjanak, valami élményt, vagy valamit, amit lehet gondolkozni, és nekünk kutya kötelességünk ennek megfelelni. Ez alatt a Pál utcai alatt, a nagyon nagy sikerszéri alatt meg tudtuk tanulni a szakmának ezt a részét is, amikor nem csak lelkesedésből, nem csak szeretetből jön a színészet, hanem igenis, hogy van benne az a része, amikor keményen bele kell állni, és meg kell csinálni akkor is, amikor éppen nem vagy jól, akár fizikailag, akár lelkileg vagy.
Nekem is volt szerencsém 2 hete látni, és tényleg az a lelkesedés a közönség által, ahogy állva tapsolnak. Én ilyet még nem tapasztaltam az előtt igazából élőben.
Hát én sem.
Köszönjük Tóth Andrásnak az interjút.
Köszönjük.
Köszönöm szépen.
Én Pálóczi Roberta voltam, én pedig Tóth Petra. A fotókat köszönjük Horváth Laurának, a teljes interjút meghallgathatjátok az Eper Rádió honlapján.
Sziasztok!
Sziasztok!
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
Pisztés tértünk az interjú után, 16 óra 26 perc van, és még mindig itt vannak velem a lányok, akik készítették az interjút. Pálóczi Roberta.
Sziasztok!
Horváth Laura.
Sziasztok!
És Tóth Petra Eliza. Valamint csatlakozott hozzánk Jánbor Bálint.
Sziasztok!
És ahogy Roberta már mondta, a teljes interjút majd meghallgathatjátok az eper.elte.hu-n. Milyen hosszú ez az interjú?
Elég hosszú lett, mert ugye sok olyat kérdeztünk, ami csak így minket érdekelt, mert végre nem minden napi eset az, amikor egy színésszel leülhetünk tényleg beszélgetni, úgyhogy ilyen 35 perc plusz-minusz, de szerintem nagyon érdemes meghallgatni, mert főleg akit érdekel a téma, vagy csak annak, mert nagyon érdekes dolgokat mond, tehát beszél a darabjairól, amikben még játszik, és nem tudom, hát
álomszerepekről,
igen, nem ment le minden, amit fontos volt.
Igen, igen, meg nagyon hosszasan beszélő is a kérdésekre, és ezt nem úgy, hogy rizsázva, hanem tényleg olyan dolgokat mond, amiket nagyon érdemes meghallgatni annak, aki szereti a színházat. Mi is szerintem hárman úgy ültünk ott, hogy nem ezt vártuk, nem ennyire mély tartalmat vártunk ettől a beszélgetés, vagy én biztos, igen, hogy nem. Én tényleg gondoltam, hogy ez jó lesz, persze érdekes lesz, de hogy ennyire nagyon mély tartalmakat mond, arra én egyáltalán nem számítottam.
Beszéltetek sokat vele ugye a Pál utcai fiúkról, ami szerintem is a Víg Színházak egyszerűen egy fantasztikus, zseniális darabja és a legnagyobb siker. Ti láttátok? Mit gondoltok róla, hogyha igen?
Igen, én az interjúban is említettem, hogy 2 hete, most már 3, sikerült jegyet szereznem rá, de ez nem azt jelenti, hogy most szereztem rá jegyet, hanem hogy én szeptember óta keresem, hogy mikor lehet jegyet rá szerezni, és most sikerült. Mert ez egy olyan darab tényleg, ami hát itt aranynak számít, tömegverekedések vannak érte. Ezt is úgy sikerült megszereznem ezt a jegyet, hogy nem egy jegyirodából, tehát hogy még talán Linda, te ajánlottál valakit, uh-huh, hogy valakinek a valakiének a valakiének a valakiének van jegye, és akkor tőle.
Igen, Bálint, egy kicsit azért független vagy itt a lányoktól, te nem vagy ennyire nagyon színház bolond, ha jól tudom.
Na, nem, igen, valóban, igazad van.
Te is láttad a Pál utcai fiúkat?
Én is 2 alkalommal is láttam.
Az igen.
Aki nem színház bolond, de elmegy azért erre kétszer, az már akkor tud valamit ez az előadás.
Én azt gondolom, hogy ezt meg kell nézni, tehát hogy amikor mindenki erről beszél, és minden erről olvas az ember, és ez járja be az egész, nem tudom, országot, akkor ezt meg kell nézni már csak azért is, mert hát ugye a legutolsó ilyen nagy durranás, hát ez ilyen hatalmas, szerintem ekkor hasonló mértékű, méretű darab az a Dzsungelkönyve volt, igen, még mindig az, melyik szín, nem is tudom, melyik,
az a pesti
színházban.
De az is a, ugye a Víg,
igen, tehát a, szóval szerintem, én azt a Dzsungelkönyvet, azt 12-ször biztos, hogy láttam, mert elmentünk alsóba, elmentünk aztán még egyszer alsóba, aztán elmentünk, nem tudom, ötödikben is, tehát hogy nagyon nagy, meg közben a családdal, tehát nagyon sokszor, ugye az is már valami, hát nem tudom hány előadásom van túl, ami, ami jubileum volt. Hát szerintem én azt gondolom, hogy mindenkinek a kulcsa igazából a kicsit műzikelszerűsége és a zene, mert ugye mind a és ugye mind a kettőn ugye Geszti Péter és Dés voltak a dalszerzők, és zseniális mind a kettő, hogy mind a kettőnek
olyan érzékkel írták meg ezeket
nagyon,
a dalokat.
Nagyon jó, hihetetlen. És ugye fülbemásztó, és hát ezért olyan különleges az egész, mert el lehet adni magát a darabot, de a zenét is közben, és hogyha az ember hallja, hogy mindenhol már mi vagyunk a grunszól, éjjel nap, minden balagáson azt éneklik, meg nem tudom, hogy mi ez az egész, hogy ember kíváncsi rá, és akkor elmegy, és akkor végül állva is ordítja már az utolsó percében az előadásnak. Én úgy vagyok vele, hogy nagyon sok benne a hatásvadász dolog, de abszolút jól áll neki, tehát hogy ez úgy van előadva ez a produkció, és szerintem ez egy hasonló, hát sőt, biztos valószínűleg, mint a Dzsungel Könyv olyan siker lesz, és még hát a mi gyerekeink is menni fognak rá, nyilván másik színészi gárdával már. Azt tudtam kérdezni, hogy a Tóth András, ő, ugye, akiről beszélgetünk múlt héten, a Vecsei Miklós, ők egy osztályba jártak?
Igen,
a
színműn. Igen.
Tehát azért az is...
osztálytársak voltak.
Igen, igen. Szóval nagyon látszik az, hogy ők együtt nevelkedtek, együtt tanultak, és itt tehát ez egy ilyen kis, nem tudom, a jéghegy, hát, hogy mondják ezt így, kivirágoztak itt, igen, a csúcsa az egésznek az itt volt ezen a Pálucsi fiúkon, és ami még egyébként gondolkodtam, amit az interjúban egyébként elmondott az András, hogy most már ugye 250 előadásnál tartanak, tehát nagyon sok van, és hogy az ember mennyire fásul bele, és hát mert tényleg elképesztő élmény lehet ezt így ebben részt venni, és amikor az ember ül és nézi, és belevágyik ebbe az egészbe, hogy hadd legyen ő is egy Pálucsi fiú, tehát nem tudom, nektek gondolom, volt hasonló. Igen, de hát most ez ilyen szempontból nem jön ki túl jól, de hogy ott a színpadon is, mert annyira jól tudjuk az egy közösség, hát azt mondjam, az egy másik kérdés, hogy ők a magánéletben ezzel hogy küzdenek meg, hogy mindenhol őket kergetik a kislányok, meg a nagylányok, meg
a nagylányok nem kergetik őket.
Bocsánat.
Mi csak diszkréten.
Bocsánat, igen. Úgyhogy láttam, nagyon tetszett, és aki még nem látta, még ajánlom, és hát nagyon nehéz ügyet szerezni rá, úgyhogy mindent meg kell mozgatni.
Sok sikert mindenkinek.
Igen.
Igen, szerintem ez egy remek végszó. Szóval menjetek el, nézzétek meg a Pálucsi fiúkat, meg járjatok színházba, és nézzétek meg az összes darabot, amiben Tóth András van, mert fantasztikus. Most pedig elmegyünk egy szignára, utána pedig a szülői nyomásról fogunk beszélgetni a pályaválasztással kapcsolatban. Maradjatok velünk!
E-percek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
És itt is vagyunk ismét, ahogy ugye Linda említette, a szülői nyomás a karrier kapcsán ez lesz a témánk. Az idő 15 óra 33 perc, és még nem mondtuk el a műsorban szerintem, hogy az rádiónak a honlapja az eper.elte.hu, amit látogassatok meg. Már csak azért is, hiszen előző témában a Tóth András interjú teljes egészében fönt megtalálható lesz. Ezen kívül kövessétek a rádiót az Instagramon is, Radio Eper 97 és a Facebookon is fent vagyunk. Az adás továbbra is kísérletés szerkesztett. És akkor bele is vágunk a következő témánkba. Hát szerintem az utóbbi egy-másfél évben mindenki megtapasztalta azt, amiről beszélni fogunk, méghozzá azt, hogy a szülők, illetve a hát szüleink hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy mi ugye tovább lépünk, leérettségizünk, eljutunk a gimnáziumot, kilépünk az addigi kis kényelmes világból, és az egyetem világába lépünk, ami azért egy sokkal nagyobb önállóságot kívánó és komolyabb szintér. És nyilván a szülőnek az a legfontosabb, hogy a gyerek jó kezekben legyen, hogy azt, hogy amit szeretne, stb. De azért szerintem föl lehet félni az egész mögött egyfajta társadalmi nyomást, az egész, ami az egészre így ráül, hiszen én csak egy kis saját gyors sztorival kezdjek, a saját gimimből mindenki felvételizett egyetemre, nem vettek föl mindenkit, de azok között, akik felvételiztek, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ők szívük szerint még nem felvételiztek volna, vagy azért, mert nem volt olyan szak, amit igazán ahol igazán felvételiztek volna, vagy azért, mert azt mondták, hogy még egy évet, vagy valamennyi időt kihagynának az egyetem előtt, viszont a szülői nyomás miatt nem tudtak ebbe igazából ők döntést hozni, mert nyilván a szülők azt akarták, hogy menjen tovább, lendületben van, csinálja, ne maradjon le, és egyébként az én fiam, én anyám lesz a legjobb, ez meg az, és ez egy valós dolog. És én nem érzékeltem ezt annyira a vállamon, inkább az osztályban volt ez a légkör, hogy tudtam sokakról azt, hogy nem igazán mentek volna minden szívük vágyuk szerint egyetemre, de el kellett menniük, mert nem volt más választás tulajdonképpen. Nektek volt hasonló élményetek, vagy a környezetetekben ilyen történés?
Igen, én Nyíregyházan jártam gimnáziumba, és ott hasonló volt a dolog, amit te is mondtál, hogy nekünk maga a gimnázium olyan hírnevű volt, ami megkívánta azt, hogy ha oda jársz, akkor már pedig egyetemre fogsz felvételizni, mert az ciki, ha nem, ha mondhatom ezt. És hát sok olyan osztálytársam volt, akiknek egyszerűen nem való az egyetem, hogy már itt is, mármint hogy gimnáziumba, már bukdácsoltak, kettest kaptak, nem érdekelt őket a tanulás, és mondták is, hogy ők igazából, nem tudom, van egy vállalkozásuk, és tudják már, hogy na, ahhoz fognak csatlakozni. És nem is értettem, hogy ők akkor miért nyomják, mert a szülők nyomták ennyire azt, hogy már pedig az én fiam megy egyetemre, ide-oda, amoda, és ők semmi ambíció nem volt bennük, de hát valakit felvettek, valakit nem, fizetősen van a legtöbb ilyen osztálytársam, és hát azóta nem tudom, hogy boldogulnak igazából, de nem hiszem, hogy élvezik igazából, szerintem azon van a hangsúly, hogy nem élvezik. Ezt már nem lehet élvezettel csinálni, ami egy kényszer.
Hát én egy kicsit tudok csatlakozni hozzád, nekünk ugyan nem az iskola, nem az iskolában volt elvárás az, hogy mindenki egyetemre menjen, hanem ez inkább ilyen osztályszintű dolog volt, mert hogy mi nyelvi előkészítősök voltunk, és azt nagyon nyomták, hogy az olyan hírnevű évfolyam, meg hogy az tényleg nagyon sikeresek, hogy egyszerűen muszáj egyetemre menni. Viszont nekem volt olyan osztálytársam, aki tudom, hogy úgy került be, mert az első emlékem róla az, amikor bemutatkoztunk egymásnak nulladikban, hogy ő azért van itt, mert neki a szülei azt akarták, hogy ide jöjjön, és amúgy nagyon-nagyon nem akar itt lenni, de végül is amúgy nyilván túlélte, meg szerette az osztályt, de hogy ő miután leérettségiztünk meg előtt, és ő azt mondta, hogy ő nem jön egyetemre, ő fodrász akar lenni, kozmetikus akar lenni, ő nem jön egyetemre, és neki mondhattak akármit a szülei, ő tényleg nem jött, és most nagyon élvezi azt, amit csinál. De egyébként nekem ilyen saját tapasztalat, hogy nem is szülői elvárás volt az, hogy jöjjek, nekem egy kicsit ilyen alap volt az, hogy én egyetemre fogok jönni, mert kicsikorom óta azt hallom otthonról, hogy anyu is járt egyetemre, apukám mondjuk nem, de hogy anyu, nem tudom, szerintem így belém van egy kicsit táplálva az, hogy egyetemre kell jönni ahhoz, hogy lehessen valaki. És pályaválasztás előtt én nagyon sokat úgymond is stresszeltem rajta, meg nagyon sokat gondolkoztam, mert szívem szerint nem biztos, hogy én is eljöttem volna rögtön az érettségi után, de alapból volt az, hogy én ugye 5 évig jártam gimibe a nulladik miatt a nyelvi előkészítős osztálynak, ugye ez a belejárója, hogy ez egy plusz év, és hogy már így is attól féltem, hogy egy kicsit idősebb leszek mindenkinél, meg hogy így ki fogok lógni, és igazából nyilván egyébként ez egy ilyen alapgondolat volt benne már nagyon régóta, hogyha jövök, akkor média szakra akarok jönni, de az utóbbi években folyamatosan azt éreztem, hogy igazából nem biztos, hogy ide akarok jönni, mert én légiutas kísérő akarok lenni. És amikor ezt így otthon elmeséltem, hogy mondtam a szüleimnek, hogy én el akarok menni ilyen nyílt napra, meg ezt akarom csinálni, akkor ki voltak akadva. Nem is azon, hogy ez egy szakma, és hogy nem adnak diplomát, hanem egyszerűen attól a gondolattal egyébként, hogy én akkor az életemet a repülőkön fogom leélni, és hogy úristen, bármikor történhet velem bármi. De végül is így nem is ők beszéltek le róla, hanem utána felvettek, meg minden, de hogy ez a gondolat még mindig így itt van bennem, hogy én légiutas kísérő akarok lenni, és lehet, hogy elvégzem a média szakot, és utána megyek a repülőtérre, hogy na, vegyetek fel.
Nagyon extrém.
Igen, és ti hogy vagytok ezzel?
Én ezt a vonalat vinném tovább, amit te mondasz, hogy bizonyos szempontból igen, a szülők is persze a legjobbat akarják nekünk, és ezért terelnek, tanácsot adnak. Én nekem a szüleim, hál' Istennek, nem voltak ennyire, hogy hát neked ide kell jönnöd, és ezt kell csinálnod, mert én azt mondtam. Viszont ők is próbáltak tényleg terelni a fele, hogy valami akkor olyan diplomám legyen, amivel el fogok tudni helyezkedni, és próbáltak segíteni. Én magamon azt vettem észre, hogy én sokkal jobban stresszeltem saját magam. Emiatt. És nem azért, hogy jöjjek egyetemre, vagy nem, mert én eléggé hamar tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, és ez nem is nagyon változott, szóval én nekem nem volt ez, hogy mondjuk ne tudnám, hogy mit szeretnék. Viszont ettől függetlenül én például a színművészeti egyetemre azért nem felvételiztem, mert én nem mertem. És nem azért, mert anya-apa azt mondta, hogy hát kicsim, te nem mehetsz a színművészetire, mert oda csak bolondok járnak, vagy hogy abból nem lesz szakma. Tehát nem ők, hanem én féltem, hogy hát nem fognak felvenni. Vagy hogyha felvesznek, akkor is mi lesz? És hogyha ott megszerzem a diplomám, nem lesz belőlem senki. Egyáltalán nem biztos, hogy engem bármilyen színházba felvesznek, el tudok helyezkedni. És ez már bennem sokat változott, és látom már ebből a kiutat, és én idén most jelentkeztem is, mert barátnőmet meg felvették, és hogy iszonyatosan boldogott, de nekem tavaly tényleg ez volt, hogy én magamtól nem mertem. Egyszerűen nem mertem meglépni azt, hogy a felvin beikszelem azt, hogy színművészeti egyetem.
De akkor ez nem a nem szülői nyomás volt tulajdonképpen, hogy nem szülői ilyen hatás.
Ez társadalmi.
Társadalmi. Egyébként mondtál, aztán mindenhogy Robertom, nem leszem pontosan, bocsánat, hogy az osztályban mindenki megy, és nem volt téma, hogy ki megy és ki nem megy. Ez is érdekes, hogy egymást is azért így úgymond mi is húztuk az osztályba azzal, hogy tudtuk azt, hogy az az ember, akit mondjuk majd nem vesznek föl, vagy nem megy el végül, az és megint a társadalom nyomás miatt az kevesebbet fog érni, vagy igen, valami ilyesmi.
Igen, nem lesz munkája, igen, kevesebbet fog keresni.
És egyébként ilyen történt is nálunk, hogy egy srácot nem vettek föl egyetemre, ahol szeretett volna menni, és elment például dolgozni a vízszínházba egyszedőnek, és most ott van már.
Szeretném elkérni ennek a barátnak a telefonszám, mert egy én is szeretnék ott dolgozni.
És teljesen, tehát hogy kicsit ő is ezt azért szégyelte, és nem került a témát, de most ott van, hogy most újra fog felvételizni egy tantárgyban, nem lett olyan jó neki előző fél évben, vagy évben, de mellette még ott dolgozik, tök jól be volt, hogy az idejét jár közben mindenféle más helyekre, van egy csomó ideje, és így megismer csomó mindent, ami az egyetemen kívüli világon létezik, és nyilván nem direkt rontott el az érettségét, ne vegyék föl, de így alakult, és tök jó lett, és igazából, amit még akartam tőle kérdezni, az, hogy meddig mi az a pont, ameddig a szülő keze elérsz? Honnantól mondhatom én azt, hogy figyelj, nem érdekel, nekem van egy saját világom, egy saját döntéshozásom, és én ezt fogom csinálni. Mert mindeközben mindig nála, ő tart el, nem tudom, ő most rá, mondjuk, én még otthon lakom, nem albi, vagy ilyesmi.
Igen, én is.
Igen, és hogy én úgy érzem, hogy ameddig én tehát függök tőle, vagy a családomtól még ilyen szorosan, van egy ilyen, kezükben vagyok ilyen szempontból, hogy nem mondhatom azt, hogy nem érdekel, mit mondtok, én arra megyek, amire én akarok fejjel előre. Hát ők meg nyilván azért terelgetnének engem, de hogy idő után úgyis az lesz, hogy nem.
Nekem van, jaj, bocsánat, nekem van szerintem erre nagyon ilyen jó példa, mert én nekem is az, amint nálad Bálint, hogy otthon lakom, és tényleg az van, hogy ők veszik a kaját, ők mosnak rám, és így igazából, hogyha most nagyon csúnyán akarnak, el vagyok tartva, ugye, általuk, és ez tényleg így van, és tényleg, tehát ez az, amit én soha nem fogok szerintem tudni meghálálni teljes mértékben számukra, viszont én nekem pont idén jött el az a pont, amikor ugye én mondtam, hogy én szeretnék a színművészetire felvételizni, és természetesen ők nem visszahúztak, de aggódtak, mondták, hogy azért ebből egészen biztos, hogy lesz utána pénz, és én nekem nevelő apukám dolgozik informatikában, ezért ugye neki teljesen más a gondolkodása, és másképpen látja sokkal materiálisabban a világot, ami nem baj, ő ilyennek látja. És emlékszem, hogy vele volt ilyen pici apró összezörrenés, hogy én nem azért akarok dolgozni, vagy nem azt akarom, hogy én azért menjek dolgozni, hogy pénzem legyen, hanem azért, amit szeretek csinálni, azért pluszba még kapok akkor ugye a pénzt, amiből meg tudok élni. És ő mondta nekem, és az, ami mindig mostanában így nem tudom, jár a fejem, vagy közeledik a színműs felvétel, így arra gondolok, hogy azt mondta, hogy rendben, Laura, elfogadom, és örülök neki, mert te lesz az egyetlen a családban, aki bár csóró lesz, de igazán boldog. Úgyhogy köszönöm, Tibi, hogy ezt mondtad, mert ez tartja bennem a lelket, hogy csóró leszek, de boldog.
De szerintem amúgy ez tök jó, hogy te így látod, mert én is így gondolom, hogy azért tanulunk, meg az egyetem az arra van, hogy olyan, hogyha majd munkát választasz magadnak, akkor ne az legyen, hogy kényszerből valamit, hogy jaj, most ez van, és hát mindjárt éhen halok, és akkor megkérdezik az interjún, hogy miért akarsz erre a pályára jelentkezni, és azt mondod, hogy hát mert enni kell valami, hanem azért, mert hogy egy karriert akarsz építeni, és aki nem tudja, hogy mit akar kezdeni az életével, szerintem annak felesleges egyetemre jönni. Én mindig ezt mondtam az osztályban, ahol hát nem akarom most az összes feszültségemet leadni ezzel a gimnáziummal kapcsolatban, de ahol menő volt bunkónak lenni, menő volt egyest kapni, menő volt az, hogy azt mondtad, hogy jaj, hát én semmit nem tanultam, mert én nem tudom, most is másnapos vagyok. Szóval nekem ez a benyomásom erről, elég rossz benyomások, de így szüleim részéről pedig igazából szerencsés vagyok, mert nem volt ez meg. Tehát én most albérletben vagyok, de nem változott semmi, mert ugyanúgy ők tartanak el, ugyanúgy ők fizetik az albérletet, tehát ez attól még nem változik, attól még az ő kezükben vagyok, ha így mondhatom.
Mondhatjuk, igen. Igen, eltartó kezünkben van.
Igen. És ha ők azt mondanák, hogy már pedig ezt kell csinálni, nem tudnék mit csinálni, és csak meghajolni ennek, de szerencsére nem hoznak ilyen helyzetbe.
Én igazából egy kicsit akkor különbözök tőletek, mert én már 14 éves koromban eljöttem otthonról, én már a gimnázium alatt is kollégiumban laktam, utána pedig albérletbe, és természetesen, ahogy te is mondtad, hogy ettől nem változik az, hogy engem is ugye kisegítenek a szüleim, meg támogatnak pénzügyileg, viszont egy kicsit úgy gondolom, hogy pont amiatt, mert 14 éves korom óta konkrétan magamra vagyok utalva idegen helyeken, és mindenhova egyedül kellett beszoknom, ezért egy kicsit jobban felnőttként kezelnek, és én úgy érzem, hogy megtehetem azt, hogy nemet mondok. És hát sokat szoktunk vitatkozni anyával emiatt, mert én is nagyon akaratos vagyok, meg ő is. Viszont hogyha én valamire azt mondom az ő szavukkal szemben, hogy én ezt nem akarom és nem csinálom, akkor megértik és nagyon támogatnak benne. Úgyhogy a két kezemet összetehetem, mert tényleg rengeteget vitatkozunk, de azért nagyon jó fejszüleim vannak, akik mindig támogatnak.
Még egy utolsó gyors körkelés, aztán ugrunk az utolsó témánkra majd, hogy ugye bár Roberta is mondta, hogy eljött a média szakra, és hogy mi lesz az állásinterjú, de hogy ez mi lesz, hogy nektek mi volt mi a cél most éppen? Mi lesz diploma után? Mondjuk, hogyha azt mondom, hogy a BA után még egy MA-t elvégzünk, vagy elvégezek, most tök mindegy, de hogy mi most az a munkakör, az a vállalkozás, az a meló, amit így most így magatokat látok. Petra?
Keveset beszéltél, Petra.
Csendben van. Hát hallgattalak titeket, de amúgy, hát most így előttem nincs egy konkrét munka, hogy én mit szeretnék. Én azért is jöttem erre az egyetemre, meg erre a szakra, mert nagyon érdekelt így több dolog egyszer, így minden, ami ezzel kapcsolatban, akár a filmvilág, akár a rádiózás, szóval nem volt meg így a fejembe egy konkrét szakma, de...
Jó, értjük igen, szerintem.
De ez nincs. Most így, amúgy tényleg azért nagyon jó ez a szak, mert annyi sok órát így fel lehet venni, ami mindenféle dolgot így lefed.
De neked van valamilyen álom, vagy hát álom, hát valami reális olyan dolog, amit most ugye most
volt. Én nekem csak álmaim vannak. hát igen, most meglátjuk, hogy mi lesz ezen a színű felvételin. Én nekem amúgy az érzésem, hogy itt egyből azért nem fognak felvenni, nem vagyok egy ős tehetsége, nem színészre jelentkeztem a dramaturgra, de azért ebbe se vagyok az a, hogy már 9 éves koromot írok, és akkor nem tudom, szóval nem vagyok ez a tipikus őstehetség. Én itt nagyon örülök ennek, és ez kapcsolódik ahhoz, amit Petra mondott, hogy nagyon sok mindent ki tudtam próbálni. És én nekem az az egy biztos, hogy színházzal szeretnék foglalkozni. És itt ez az egyetem arra volt jó, hogy ezt eddig egy nagyon egyenes útnak látom, hogy a színház munkák, azok csak a színházon belül vannak. Itt viszont most kitágult nekem, hogy ha a rádiózás annyira megtetszik, hogy ezzel szeretnék, akkor csinálok egy színházi magazin műsort. Ha a fotózás, akkor elmegyek színházfotósnak. Ha a nem tudom,
értem,
ez szóval...
De ez teljesen jó. Ez teljesen valós,
nem is mondhatta volna jobban. Ugyanezt érzem igazából. Azért jöttem ide, nekem azt fogott meg, még annak idején, hogy van minor, és akkor van egy olyan színház minor, és erre nekem úgy felcsillant a szemem, hogy én is eddig azt hittem, hogy vagy színmű, vagy semmi. És színmű nyilván nekem, én úgy látom, hogy lehetetlen, akkor valami mást, és akkor jött ez a színház minor, és akkor mit tudom én ilyenekre gondoltam, hogy színház kritikus, valami darabokat írni, hát talán még rendezni is, de ez nem tudom, hogy van mennyire lehetőségre, de igen, én is színházi körben gondolkozom egyenlőre.
Linda és a színház, kíváncsi vagyok, hogy hogy fog a kör folytatódni.
Egyébként én is nagyon kedvelem a színházat, és én Békés Csabáról jöttem, ahol csak egy színház van, és oda nem igazán jártam, pedig ők is nagyon jó darabokat adtak, és tényleg fantasztikus az is. Én itt Pesten teljesedtem ki így a színház iránt, és engem is megfogott az, hogy elgondolkodtam azon, hogy jelentkezzek a színműre, rendezőire. Viszont én, amikor pályaválasztás volt, akkor hát meg már évek óta elég ilyen konkrét célom az, hogy újságíró szeretnék lenni, ami itt viszont pont amiatt, mert rengeteg más dologba betekintést nyerek, ez így megingott bennem, úgyhogy már közel sem vagyok biztos abban, hogy valóban újságíró akarok lenni, ahogy még mindig gondolkozok azon is, hogy lehet, hogy akkor rendezőire megyek, úgyhogy nekem egyelőre elképzelésem.
És a légiutas kísérő is.
És igen, úgyhogy én egyszerre leszek, lehet, hogy majd írni fogok a légiutas kísérő életről, és közben a repülőn színműket fogok rendezni. Ki tudja, hosszú utakra szeretnék.
Annyira el tudom képzelni, amúgy igen, egy ilyen félállásban légiutas kísérő vagy, mert szeretsz utazni tényleg és élvezed, és amúgy meg simán persze, most miért ne írhatnál bármi mint amúgy mellette.
Igen, szóval, ahogy mondtad, hogy egyébként nekem az utazás is az ilyen szívem csücske, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen nagy álmom az, hogy majd egy ilyen utazós blogot, vagy vlogot, azt mondjuk vlogolni utálok, meg nem szeretek kamera előtt lenni, de hogy valamit így az utazással, meg az írással kapcsolatban szeretnék csinálni.
Hát ez a jó ebben a szakban, tényleg, hogy
nem is sok terület. Szeretnél.
Hát rádiózni. Jó úton haladok el fel. Hát én is úgy jöttem ide, hogy nyitott könyv vagyok, és majd itt meglátjuk, hogy mik az opciók, mik az irányok. És hát olyan örülök, hogy alakulnak ezek a dolgok. Nincs még nekem, sincs nyilván egy ilyen fix elképzelésem, nem is volt, talán sose. De nem bántam meg egyelőre abszolút. Ezt mondhatom, viszont már nagyon-nagyon kevés időnk van. Linda még...
Csak annyit szerettem volna mondani, hogy majd megkérdezzük az itt időutazó srácról.
Így van.
Ja, tényleg
mi lesz velünk.
Keressen meg minket.
Igen. Köszönöm szépen, lányok, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük.
Még arra van időnk, hogy meghallgassunk egy nagyon rövid kis mini interjút a következő témánkból, ami a hajléktalanság. Erről egy pár szót fogunk még talán beszélni, és aztán vége a műsor, amit tartsatok velünk, tartsatok ki erről az utolsó 7 percre, 15 óra, 6 óra, 53 van, jövünk vissza azonnal.
E-percek. Az Eper Rádió időigényes magazin műsora. Nem se perc alatt készül.
Első kérdésünk az lenne, hogy szokott-e pénzt adni, ha hogyha oda mennek önhöz?
A italra kérjük.
A italra?
Igen.
És arról mit gondol, hogyha úgy látja az utcán, hogy egy kutyussal vagy gyermekkel koldulnak, az mit mutat?
Hogy hatékonyabb akar lenni, azt mutatja.
És ez használ, ez mondjuk meghatja önt?
Engem nem, de nem tudom, hogy másokat. Nyilván az én csinálja, mert így hatékonyabb akar lenni.
A véleményetek arról, hogy gyerekekkel vagy állatokkal fordulnak, illetve hogy szoktatok-e pénzt adni?
hát én láttam azt, hogy hát azt a gyerekek elvatták a kódolat. Hát nem volt elég tájékozott ez a kapcsolatban.
Nem láttad még, hogy mi a kutya?
A kutyát láttam csak, hogy ennek mi a háttere, mi az oka, vagy mi a
szoktam pénzt adni, ellenben alapítványokat szoktam támogatni az étkeztetésüknél. A Kuros Keresztnek is mindig adakozom, mert úgy gondolom, hogy ott úgy jobb helyre kerül valahol pénzem, viszont érdekes, gyerekkel kódolást még nem láttam. 3 éve vagyok itt Budapesten, és olyat még nem láttam, és erről fogalmam sincs. Az állatoknál általában nekem az szokott az eszembe jutni, hogy így valahogy támogatják egymást, vagy hogy minden embernek igénye van a társaságra, és ez akár egy kutya, macska formájában is csak ezt fejezi ki.
Szoktál le pénzt adni hajléktalanoknak, hogyha de mennek hozzád, vagy az utcán látod őket?
Egyszer fordult elő, hogy Pesten mióta itt vagyok az eltén.
És arról mit gondolsz, hogy ha úgy látod, hogy kiskutyákkal, vagy állatokkal, vagy gyerekekkel kódulnak, ez téged meghat, vagy szinted ez mit jelent, mi van emögött?
Biztos, hogy olyan emocionális hatást akarják nyilván előtt vele, hogy jobban megsajnáljuk őket, vagy esetleg, hogy másra is kell a pénz, hogy lássuk, hogy nem csak alkoholra költenek.
E-percek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készül.
16 óra 59 perc van, mindjárt 5 óra. Igazából csak ugyanazt tenni fel azt a kérdést, amit feltettünk a többieknek az interjúban. Te szoktál adakozni hajléktalanoknak?
Igen, szoktam, mert nagyon szociálisan érzékeny vagyok az ilyesmire. Szoktam adni nem mindenkinek azért, mert egyetemista vagyok, és akkor nagyon le lennék égve, még ennél is jobb, hogyha tényleg elosztogatnám a pénzemet, de én azért szoktam adni. Te szoktál?
Hát én is, engem nagyon könnyű így elérzékenyíteni ilyen szempontból. Azért próbálom kerülni az ilyen szituációkat, de sokszor adok. Bár a legutolsó alkalom az tanulságos volt, mert pont a nagyimtól jöttem el, és volt nálam még egy túros rétes. De azt én már nem akartam megenni, meg nem tudom, már tele voltam, és akkor mentem a Pozsonyi úton pont, Lipótvárosban, és ott van egy hajléktalan bácsi, aki mindig ott van, és hát nem kireget annyira ilyen vehemensen, de hogy azért nyilván szüksége van mindenre. És mondtam, hogy adom neki ezt a túros rétest, így kedveskedek vele, és akkor ennyi volt, hogy inkább egy kávé jobb lenne. És akkor ott álltam, hogy gondoltam, hogy majd itt leszek a nagy hős, nem tudom, hogy odaadom, és akkor így elkezd válogatni a bácsi. Nyilván bármi lehetett emögött, de csak úgy sokkolt engem, hogy inkább egy kávé kéne, vagy az jobb lenne, tehát nem is az, hogy azt kérem, jobb lenne egy kávé, de aztán ott hagytam neki a turós rétest is. De egyébként én szoktam adni, és amire egyébként még itt kitértünk, ezek az állattal, meg gyermekkel kódulók, hát az valóban, hogy sokan elmondták, a hatás miatt van. Igen. Ugye elsősorban, hogy az embernek talán megesik, még van a szíve, bár én nem tudom, rám az, hogy egy kutyus ott fekszik, tehát én attól nem fogok neki több pénzt, vagy éppenséggel inkább pénzt adni.
Én pont tegnap találkoztam egy bácsival, mindig itt szokott ülni a Károly körúton, ahogy megyünk a DM-be, és mellette ott feküdt a kutyája, és én adtam neki is pénzt, de aztán ugye tovább sétáltam, megsimogattam a kutyát, és egyszerűen bennem volt az, hogy nem adtam a kutyának valamit. Van nálam kaja is, hogy nem adtam meg, hogy venni kéne neki valamit, és amikor visszafele sétáltam, akkor legugoltam, és odaadtam a kaján felét a kutyusnak, úgyhogy engem egyébként ez nagyon meg tud hatni, mert hát az állatokat talán még inkább sajnálom, mint az embereket, bár csúnya ilyet mondani.
Az nagyon sokat számít szerintem, igen, hogy igen, állnak hozzá, hogy kezdenek bele. Tehát én mindig azt úgymond nem díjazom, de akkor általában adok, hogyha őszintén megmondja, hogy egy kis borra kell, vagy nem tudom.
Én azt nagyon utálom egyébként, amikor így nyíltan oda jön, hogy kérjen valamit. Én nem tudom, hogy megyek az utcán, el vagyok merülve a gondolataimba, és amikor így váratlanul meglep egy hajléktalan azzal, hogy ő most kér valamit, akkor én egyszerűen sokkot kapok.
Mondjuk elég sokszor van Budapesten, nem tudom, akkor sokszor kapsz sokkot.
Hát velem még nem történt meg túl
még
sokszor.
Nem, igen. Mondjuk mióta vagy Budapesten?
Szeptember óta.
Hát az jó, én 20 éve, úgyhogy velem már azért párszor megtörtént. Viszont lejárt az időnk, vége a műsornak. Elbúcsúzik a két műsorvezető, Székás Linda.
Sziasztok!
És jó magam, Jámbor Bálint. Közreműködtek még a mai műsorban Fodor Fanni, Oppé Laura, Tóth Petra, Kis Emőke, Horváth Laura, Páróci Roberta és Hornyák Bence. A technikus Őri Soma volt, illetve a műsor kísérleti és szerkesztett adás. A pontos idő 17 óra, 2 perc, kövessetek minket Instagramon, Facebookon, lájkoljatok és látogassatok el az eper.elte.hu oldalra. Találkozunk jövő héten, sziasztok!
Epercek. Az Eper Rádió időigényes magazinműsora. Nem se perc alatt készült.